Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit a verőfényes vasárnapon. Isten lelke tegye áldottá a mi együttlétünket. Énekeljük testvéreim kezdőénekül a 163. éneket. A 163. ének így kezdődik: Te rólad zeng dicséretünk, Nagyisten, téged tisztelünk. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint ez írva található a 94. Zsoltárban. Felolvasom Isten igéjét a 94. Zsoltárból, az első verstől kezdve. Uram, bosszúállásnak Istene, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedj fel, te földnek bírája! Fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák, és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják. És ezt mondják: nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákob Istene. Eszméljetek, ti bolondok a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre. Aki a fület plántálta, avagy nem hall, éj, és aki a szemet formálta, avagy nem lát, éj. Aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíti meg. Ő, aki az embert tudományra tanítja. Az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adj annak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nekem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igaznak lelke ellen, és elkárosztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lett nekem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája, és visszafordítja rejájuk az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi Istenünk. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk! Íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvéreim, elénekelve a 455-ös éneket. 455. ének, mind három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Nagy vagy te Isten, nagy a te hatalma.
Nagy a te hatalma, világ.
Imádkozzunk! Hatalmas Istenünk, valóban nagy vagy Te, és nagy a Te hatalmad. Bocsáss meg, hogy nem mindig látjuk mi ezt. Sokszor bezárkózunk a mi kicsiny életkörünkbe, vagy ami rövid távú környezetünkbe, és olyan nehezen látunk túl személyes problémáinkon, vagy közösségi életünk határain. Köszönjük hálaadással, hogy újra és újra nyitogatod lelki szemeinket, észrevenni a Te nagyságodat, a Te hatalmadat, rálátni a Te csodálatos, teremtett világodra, arra, amit ajándékba adtál nekünk. Istenünk, köszönjük neked mindazt, amit oly pompásan megteremtettél számunkra. Köszönjük, hogy ránk merted bízni a teremtést. Bocsásd meg, hogy bűneset következtében romlott emberi természetünk miatt sokszor nem bánunk helyesen a ránk bízott drága kincsel. Bocsásd meg, hogy a mi kezünkön oly sok minden tönkre megy. Bocsásd meg, Urunk, hogy a saját életünkkel sem tudunk sokszor helyesen gazdálkodni. Bocsásd meg, amikor túlhajszoljuk magunkat rövid távú, mulandó célok érdekében. Bocsásd meg, amikor káros szenvedélyek uralma alá engedjük magunkat. Amikor az életünk elferdül, és amikor már nem látjuk a helyes, végső, mennyei célt. Istenünk, köszönjük neked, hogy újra és újra megkeresel minket. Köszönjük, hogy ránk kérdezel, és köszönjük, hogy helyre igazítod a mi lépteinket. Köszönjük neked, hogy most is találkozhatunk veled az örökkévalóval, mi mulandó poremberek. És köszönjük, hogy újra és újra megengeded nekünk élni azt a csodát, hogy átlássunk abba a láthatatlan dimenzióba, ahonnan újra és újra árad felénk a te megtartó isteni erőd. Köszönjük, hogy a mi kis szűk emberi világunk kitágulhat újra, és rácsodálkozhat a te világodra, és köszönjük, hogy ismét kapcsolatot teremtesz velünk, hogy a te felülről való hatalmad, ereje tudjon minket megérinteni, fölemelni, újra bátorsággal és reménységgel eltölteni, és ráirányítani tekintetünket minden emberi ígéreten túl a te isteni ígéretedre. Hisszük, hogy ez az, ami egyedül megtarthat, ami reménységgel tölthet el, és ami megengedi, hogy bátor szívvel tovább lépjünk életünk rövid útján. Ami hisszük, hogy az örökké valóságba torkolhat a te kegyelmed által. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 167-es énekünket. A 167. ének így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten üzenetét, amint az írva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levelében, a 8. rész 19. versében. Felolvasom az alapigét Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből. A 8. rész 19. verséből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Eddig tart az alapigé. Drága testvéreim, mindnyájan tudjuk, hogy országunk számára a mai nap egy sorsdöntő nap. Választás előtt áll ennek az országnak minden szavazó jogosult polgár. És nyilván, hogy nagy várakozás előzi meg ezt a közös döntést. Alapigénkben Pál apostol egy még magasabb rendű várakozásról beszél, mint ami jellemzi most országunk várakozását. Azt mondja, hogy az egész teremtett világra kiterjed a várakozás. Ráadásul nem is akármilyen várakozás, hanem egy sóvárgó várakozás. Epekedő várakozás. Amiben benne van az a nagy reménység, hogyha az Isten fiai megjelennek, akkor ez a bűnbe merült, sötétségben tapogatózó, tanácstalan világ rátalál végre a világosság útjára, a reménység útjára, a sötétségből kivezető útra. Igen ám, de kérdés, hogy kik ezek az Isten fiak, akire az egész teremtett világ sóvárogva vár. Nyilván, hogy nem lehet redukálni egy politikusra. Nem lehet redukálni egy jó vezetői képességekkel rendelkező emberre. Kik ezek az Isten fiak, kérdezhetnek. Valami földön túli lények? Valami szuperhősök, valami emberi mértéken felül nagyobb kvalitásokkal rendelkező lények, kik ezek az Isten fiak, akikről Pál úgy beszél, hogy többen is vannak, mert többes számban fogalmaz. Ez a világ, ez a teremtett világ, aminek egyetemes nyögéséről, sóhajtozásáról beszél a következő versekben, várja sóvárogva az Isten fiainak megjelenését. Ha az előző verseket olvassuk itt a Római Levél 8. részében, rögtön rájövünk arra, hogy Pál nem valami földön túli lényekre gondol. Nem valami emberek fölötti szuper hősökre gondol. Hanem olyan Krisztus követő, embertestben járó lényekre, keresztjénekre, akik hitelesen képviselik Isten országát ezen a földön, ahol annyi igazságtalanság van, annyi hamisság van, annyi kétszínűség van, annyi üres ígéret van, annyi csalódás van ennek nyomában, ahol annyi korrupció van. Igen, ezen a földön megjelenhetnek azok az Isten fiak, akik a Krisztus természetéből kaptak már valamit. És ide sorolja minden álszerénység, de minden kiábrándító dicsekedés nélkül Pál is önmagát, és ide sorolja azokat a Rómában élt keresztényeket, akiknek az első század közepén ezt a levelet írta. Azokat a Rómában élt keresztényeket is Isten fiaknak merte nevezni Pál, akik a nagyon istenített császárral szemben kimerték mondani, akár életük kockáztatás árán is, hogy nem a császár az Isten. Ő is egy halandó ember, mint bárki más. Hanem egy igaz Isten van, a világ teremtő Ura, aki Jézus Krisztusban az Isten egyetlen hiteles fiában eljött közénk. Megkeresett minket. Azért lehetségessé tegye ennek a két világnak a találkozását. A mi világunk, bűnbe merült, csalódásokkal terhelt világunk, és az Isten tiszta világának a találkozását. Annak a reális világnak a felismerését, meglátását, amit Jézus Krisztus képviselt ezen a földön. amit olyan nehezen tudunk mi kitapogatni, és ami mégis létezik, aminek a polgárai azok, akiket itt Pál Isten fiaknak nevez. Akik azért tudnak tájékozódni itt, ebben a sokszor tájékozódási pontok nélküli világban, mert nem csak földre szegezett tekintettel járnak, kelnek ezen a sokszor véráztatta földön, hanem mert megtanultak fölfelé is nézni. És ezt azért hangsúlyozom így, hogy fölfelé is nézni, mert ezek nem azok a rajongók, akik csak a mennyen csüngnek, és csak fölfelé tudnak nézni. És ezért mindenre megbotlanak, mert soha nem néznek a lábuk alá, nem. Hanem az Isten fiak, a Krisztus gyermekei, azok, akik helyes arányban viszonyulnak a mennyei világhoz és a földi világhoz. Akikért úgy imádkozott maga Jézus Krisztus, a mennyei világ megtestesítője itt a földön, hogy én nem azt kérem, Atyám, hogy vedd ki őket ebből a világból, az én követőimet, az Isten fiakat, az én természetemmel rendelkezőket. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket ebből a világból, hanem azt kérem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Hogy ne itassa át őket ennek a világnak a gonossága, a romlottsága, a hamissága, az álnoksága, a korrupciója, a hitetlensége, a lelki sötétsége. Ne itassa át őket, maradjanak úgy ebben a romlott, bukott világban, hogy képviseljék közben az Isten romlatlan világát. Neves író Eliot azt mondja, hogy a természet fölöttiben való hit azt jelenti, hogy a természet fölötti a legvalóságosabb valóság itt és most. A természet fölöttiben való hit azt jelenti, hogy a természet fölötti a legvalóságosabb valóság itt és most. Van-e vajon rálátásunk erre? Megéreztél-e már valamit annak a csodájából, hogy nem csak ez a minket körülvevő sokszor kiábrándító világ van, ahol az emberi gonoszság uralkodik sokszor oly mértékben, hogy azt gondolnánk sokszor, hogy nincs mit tenni ellene. Bele kell törődni abba, hogy a gonoszok vannak túlsúlyban, az igazak vannak mindig kevesen, ezért nem győzhet soha az igazság. Nekünk nem ilyen kényszerű beletörődést ad Isten, hanem rányitja a szemünket a természet fölöttire, és azt mondja, hogy vannak onnan inspirálódó Isten fiak, akik ebben a világban Jézus Krisztust követik, mert ő a lelki vezetőjük, ő vezette ki őket életük sötétségéből, kétségbeeséséből, hitetlenségéből, és egyedül ez a természet fölötti világ közénk képviselője mutathatja meg nekünk a helyes irányt. Persze lehetnek akár a politikusok között is olyanok, akik komolyan veszik Krisztus tanítását, és Isten fiaiként próbálják képviselni ott a magas politikai beosztásban magát, Isten országát. Mint ahogy tette ezt a múlt század közepén a neves skandináv ENSZ főtitkár Dag Hammarskjöld, aki 1981-ben repülőgép szerencsétlenségben halt meg, azt mondja, Isten nem azon a napon hal meg, amikor nem hisznek benne az emberek. Sokkal inkább halott vagyok én, attól a naptól kezdve, amikor életemet már nem annak a naponta megújuló csodának a fénye ragyogja be, amelynek forrása minden emberi értelem határán túlról ered. Komplikált mondat, egyszerűsítsük le. Isten nem azon a napon hal meg, amikor te már nem hiszel benne. Te halsz meg, kezdesz lelkileg haldokolni, attól a pillanattól fogva, hogy nem érzékeled azt a csodát, hogy van az emberi értelem határán túl is egy világ, és hogy ebből a világból árad valami, ered valami, ami mégis kézzel fogható, és nem illúzió, és nem ábránt, hanem Jézus Krisztusban testé lett, megfogható valóság. Ezért van esélyük azoknak ma is kijutni életük zsákutcájából, reménytelenségékből, akik erre a Krisztusra, erre a vezetőre hagyatkoznak. Nem úgy, mint ahogyan egyik nagyon érdekes kis történet ábrázolja, miszerint a sűrű erdőben eltéved az egyik ember. És minél inkább kifelé igyekszik a sűrű erdőbe, annál beljebb kerül a rengetegbe. Már 3 napja kereste a kivezető utat, először dühöngött, aztán félni kezdett, végül pánikba esett. Valahányszor azt hitte, hogy rátalált egy ösvényre, hamarosan bebizonyosodott, hogy az még mélyebbre vezetett a zöld rengetegbe. Lassan kezdték cserbe annyi a lábai, derek a sajgott, szeme égett, a szomjúság mind elviselhetetlenebbül gyötört. Ekkor hirtelen egy ember tűnt fel előtte. Kinézese szerint olyan igazi erdei ember lehetett. Szakálla hosszú, sarulja faháncsból, ruhája bőrökből, kezében nehéz, görcsös bot. Minden arra vallott, hogyha valahol, akkor az erdőben van otthon. Az eltévedt vándort olyan öröm fogta el, hogy egy ideig megszólalni sem tudott. Mikor valamelyest magához tért, odarohant az erdei emberhez. El sem tudja képzelni, mennyire örülök, hogy találkozunk. Végre valaki, aki megmutatja majd a kivezető utat ebből az erdei labirintusból. Képzelje, teljes 3 napja bolyongok már itt, és fogalmam sincs, merre is járok. Az erdei ember hosszasan szemügyre vette a vándort, majd fájdalmasan felnevetett. Mit mondott? Mióta is tévelyek ebben az erdőben? Már 3 teljes napja, kiáltotta az eltévedt vándor. 3 nap és 3 éjjel keresem a kifelé vezető utat. Hiába. Kérem, mutassa már meg, merre lehet innen kijutni, mielőtt beleőrülök ebbe a kerengésbe. Azt mondja, 3 napja. Hát akkor én mit szóljak? Én, aki 10 éve rohom ezeket az uttalan utakat, járom a kacskaringós ösvényeket. 10 éve. Ezt hallva a vándor szinte könnyekre fakadt. Mikor megláttam magát, hirtelen visszatért belém az élet, a remény, hogy megszabadulok ebből a rengetegből. Most azt érzem, hogy mindennek vége. Nincs remény, nincs kiút. Az erdei ember nagy nyugalommal hallgatta végig a másik siránkozását, majd kissé elmosolyodva így szólt. Mégis hatalmas szerencséje van, hogy találkozott vele. Merezti a szemét értetlenül a 3 napja tévelygő vándor. Nagy szerencsém, miért? Mert rendelkezésére bocsáthatom a 10 éves tapasztalatomat. Higgye el, minden utat meg tudok mutatni, amelyik nem vezet ki ebből a rengetegből. Most testvérek, sokszor így járunk mi, akik emberekben bízunk. Megjelenik valaki a dzsungel mélyén kereső eltévedt vándor előtt, és azt hiszi, ő a megoldás. Ő ismeri a kivezető utat, és kiderül, hogy ő még régebb óta bajong már ugyanabban a sűrű erdőben. Mióta bajongsz a sűrű erdőben? Mióta nem leled életed kiútját? a kétségbeesésből, a reménytelenségből, a kételjeidből, vagy éppen a vaskosítetlenségedből? Mióta nem leled a kiutat? És kire akarod bízni magad, hogy kijuss onnan a sűrű sötétségből a világosságra? A kételyből a bizonyosságra? Nos, higgyük el, nem Bukarest fogja adni a megoldást az életre. Sem Budapest. Sem az ENSZ, sem New York, sem Párizs, hanem valahol máshol kell keresnünk nekünk az igazi kivezető utat. Annak idején, amikor még tombolt a kommunizmus a Szovjetunióban akkor, mikor Gagarin visszatért a nevezetes űrrepüléséből, és kijelentette, hogy fönt jártam, és nem találtam sehol Istent, akkor az ünneplésére nagy gyűlés szerveztek, és a gyűlés vezetője, az ateista, propagandista, nem csak bemutatta a híres űrhajóst, és közvetítette az ő nagyszerű felismerését, mint egy a tudomány alátámasztására, és annak bizonyítására, hogy a vallás végképp meghalt. Mikor már véget ért volna a gyűlés, akkor a vezetője fölteszi a kérdést a teleteremben. Van-e valakinek kérdése? Erre halkan egy idős ember hátul a sarokból megszólal, annyit mond oroszul, Christos Anesti, azaz Krisztus feltámadt. A szomszédja kissé hangosabban ismételte ugyanazt. Krisztus feltámadt. A harmadik fölállt, és hangosan bekiáltotta a tömegbe, hogy Krisztus feltámadt. Aztán feltállt egy negyedik, ötödik, hatodik ember, és így sorba végül az egész tömeg fölállt. És egyöntetően, hangosan bizonyságot tettek arról, hogy Krisztus feltámadt. Az ateista gyűlésvezető zavarodottan és legyőzötten vonult vissza. És kiderült, hogy az a rendszer, ami évtizedekig vérontásra, erőszakra épült, az a rendszer összeomlott. És fölötte hangzik ma is az, hogy Krisztus feltámadt. És az a rendszer, amelyik templomokat pusztított el és zárt be, a romjain most csodamódon láttatni engedi új templomok, lelki közösségek születését, gyarapodását. Mert Krisztus feltámadt. Mert egyedül ő az, az első számú Isten fiú, akire sóvárog ez a világ. Aki megoldást tud adni egyéni életkrízisekre, családi bajokra. Megromlott emberi kapcsolatokat tud meggyógyítani. Aki hűtlenségből tud kigyógyítani, és meg tud tanítani hűségesnek lenni. Társadhoz, gyermekedhez, feladatodhoz, hivatásodhoz, hazádhoz, szülőföldedhez, anyanyelvedhez, kultúrádhoz megtanít hűségesnek lenni. Istenhez. Mert csak egyedül ebben van a mi reménységünk. Annak idején maga Lenin is kénytelen volt beismerni a nagy tévedését. Azt mondta, hibáztam. Az elnyomott tömegeket kétségtelenül fel kellett szabadítani, de a módszer további elnyomáshoz és kegyetlen mészárláshoz vezetett. A múltat már késő lenne megváltoztatni. Oroszországot csak 10 asszisi Szent Ferenc menthette volna meg. Ezek az Isten fiak. Az ilyen mezitlábas, egyszerű szerzetesek akár, mint asszisi Szent Ferenc. Akinek volt lelki ereje szembe menni korának hatalmas, elintézményesedett egyházi vezetőivel, fölkereste mezitlábasan a pápát is, és elmondta bátran és őszintén neki, hogy nem az a Krisztus útja, hogy aranyozott bazilikák hatalmas tróntermében uralkodjanak az egyházi vezetők, hanem az a Krisztus útja, a mezitlábas szolgálat útja, amikor lehajlunk a szegényekhez, és amikor nem felejtkezünk el az elesettekről. Ilyen emberek menthetik meg ezt a világot. Mint Teréz anya, aki lehajolt Kalkutta nyomor negyedeinek elesettjeihez is, az utca csatornái mellett haldoklókhoz, és kórházak sorát építette, akár a Nobel-díjából is, amivel elismerte a világ az ő nagyszerű szolgálatát. Ilyen Isten fiakra vár ez a világ. Az Ószövetségben annak idején, amikor Izrael népe még csak ugye csirájában, első ember képviseletében oda kerül Egyiptomba. József volt ugye ez az előörs, majd később Jákob, egész házanépe 70-en magával oda kerül. Mikor krízisbe kerül faraó népe, országa az éhínség miatt. És amikor József elmondja az álmok megfejtését, akkor őt, az idegent, a rabszolgaként Egyiptomba hurcolt és eladott zsidó fiatalembert állítja oda a faraó a bölcsei elé, és azt kérdezi, hogy találhatnánk-e ehhez hasonló férfit, akiben az Isten lelke van. És Egyiptomot az éhínség idején ez az egy ember, Istennek ez az egy hiteles képviselője, ez a tiszta lelkű ember, aki Potifárné csábításának is ellene tudott állni, ez mentette meg. Mert benne az Isten lelke volt. Az Isten lelke lakozott. Vagy ott volt később egy másik ember, aki a honfoglalás idején tűnt ki az ő Istenhez való hűségével. Mikor Mózes elküldte a már Egyiptomból szabadult és Kánaán határára került vándor nép képviseletében a 12 kémet, hogy kémlejék meg azt a földet, amit Isten nekik ígért, Kánaán földjét. És visszajön a 12 kém, és abból csak kettő mondja bátran, hogy nekünk adja Isten azt a földet. Másik 10 azt mondja, ott óriásokat láttunk. Jerikó falai hatalmas kőfala, bevehetetlenek számunkra. Reménytelenséget hintettek el a nép szívében. És a nép föllázott Mózes ellen, ezért hoztál ide minket, hogy elpusztuljunk itt, az óriások keze alatt. És akkor két ember, a 12-ből, Józsué és Káleb, bátorítja a népet, és azt mondják, hogy de Isten nekünk ígérte, nekünk is fogja adni. Miért? Mert Káleb, azt mondta Isten később róla, az én szolgám Káleb be fog menni erre a földre. Józsué is be fog menni erre a földre. A többi 10 nem fog bemenni az ígéret földjére. De ez a kettő be fog menni. Kálebről itt tett bizonyságot Isten. Azért fog bemenni, mert más lélek volt benne. Beviszem őt az ígéret földjére. Ki fog bejutni az ígéret földjére? Ki jut be Isten békességébe? Ki tudja hordozni türelmesen személyes életének keresztjét, vagy családi nehéz terheit, vagy egész közösségünknek, vagy országunk sorsát. Ki tudja hordozni megbékét lélekkel, de úgy, hogy közben dolgozik annak jólétén, akiben más lélek van. Olyan, mint Józsefben, Egyiptomban, mint Kálebben, amikor a többség reménytelenségre buzdítja a népet. Ő másodmagával, a 10-zel szembeáll, és azt mondja, mert Isten lelke volt benne, ez a más lélek volt benne, hogy de Isten nekünk adja azt a földet. És kinek lett igaza? Kálebnek. És Isten nekik adta azt a földet. És Isten bevitte Kálebet, Józsét, és azt a fiatal nemzedéket, amelyik nem lázadt föl Isten ellen. Bevitte az ígéret földjére. Nos hát, kik azok az Isten fiak? Azok, akik úgy jelennek meg, hogy bátran fölvállalják annak a másik, sokszor valótlannak minősített, mert sokak számára láthatóan világnak a realitását. És ennek erejéből táplálkoznak. És ennek az erejét képviselik ezen a földön. És nem áldozzák föl az ilyen embereket, mint ahogy ez a világ sokszor tette a keresztényekkel. Lásd a keresztényüldözéseket, vagy manapság muzulmán országok sokasságában a keresztényüldözést. Pedig ők az igaz útmutatók. Ők azok a reménycsillagok, akik más irányt szabnak ennek a világnak. És merjük megfogalmazni azt, hogy az Isten fiak nélkül, az ő hiányukban ez a világ már nem létezne. És ezért mindenféle álszerénység nélkül állj te is oda, és vállald föl, hogy te is Krisztus követőjeként vállalod, hogy olyan Isten gyermek vagy, aki a megjelenésedben, magatartásodban, szolgálatodban, segítőkészségedben, szeretetedben, áldozatkészségedben, másokért való kitartó könyörgésedben végzed az Isten országának építését ezen a földön. És beteljesíted sokak sóvárgó reménységét azzal, hogy lám-lám, még van reménység, még nem veszett el ez a világ, még van jövőnk mindaddig, amíg vannak köztünk Isten fiak, amíg mi is ezt a csodálatos feladatot betölthetjük, hogy Isten megváltott gyermekeiként világíthatunk, nem szupersztárokként, nem elszállva, nem beteges rajongással, hanem egészségesen, két lábbal a földön, de a mennyre szegezett tekintetekkel, képviselve Krisztust, igenis világíthatunk azoknak, akik botorkálnak, tapogatóznak, reménytelenül, kétségbe esve, félelmek közt, szoronganak. Ezeknek van szükségük arra, hogy az Isten fiak megjelenjenek, és utat mutassanak nekik. Ki utat mutassanak nekik? Jézus Krisztus segítségével. Ebben legyen segítségül Isten szent lelke mindnyájunknak. Amen. Testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére. Énekeljük el a 458. ének első versét. 458-as ének első verse így kezdődik. Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Imádkozzunk! Istenünk, köszönjük hálaadással, hogy minden emberi várakozáson túl tanítasz minket arra a hiteles Isten fiúra várni, akit testben küldtél el hozzánk, hogy ő legyen a mi reménységünk, hogy ő legyen a mi békességünk, ő legyen az út, az igazság és az élet, mindazok számára, akik keresik a helyes utat, azt az igazságot, amihez nem tapad semmi hamisság. És akik keresik azt a nagybetűs életet, amelyik hiteles, amelyik élhető, amelyik kívánatos. Köszönjük, hogy mindezt Jézus Krisztusban adtad nekünk, atyánk. Köszönjük, hogy ő az ajtó, amin be lehet lépni, és lehet veled találkozni a mindenség teremtő Istenével, és benned megismerni a mi édes atyánkat, hogy mi gyermeki bizalommal ragaszkodjunk hozzád, és úgy hagyatkozzunk rejád, életünket, jövőnket tekintve, sorsdöntőnek tűnő emberi választások idején is, hogy te vagy mindenek ura, annak adod a hatalmat a földön, akinek akarod, annak adod a földet, amit te alkottál, akinek akarod, és köszönjük, hogy te szuverén úr vagy parányi életünk fölött is, de ha Isten gyermekeiként járunk veled együtt, hűségben, odaadással, következetes engedelmességgel, akkor csodálatos áldásokat tapasztalhatunk meg a te közeledben. Istenünk, így áldj meg minket, bölcsességgel, emberi döntéseinkben, így áldj meg minket ráfigyelő szívvel, neked engedelmeskedő lélekkel. Így áldj meg minket hiteles szolgálattal, cselekedetekkel, és őrizd meg minket, Urunk, a kétszínű beszédtől, az álnok szótól, és adj nekünk hiteles megszólalást és hiteles életet, hogy Isten fiaihoz méltó módon forgolódjunk ebben a világban. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott legy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe külön adományokat fogadunk el a mai nap folyamán is, a Kárpátaljai Református Egyház anyagi támogatása érdekében. Az ottani püspök testvérünk kérő levelet küldött az egész Erdélyi Egyház kerületnek, nagyon nagy anyagi nehézségekkel küzdenek az ukrajnai háborús krízis miatt, és ezért szeretnénk mi anyagi támogatást nyújtani a Kárpátaljai Kicsi Református Egyháznak. Kérem azokat a presbiter körzetfelelős testvéreket, akik még nem vitték el a fali naptárakat, jöjjenek most be az irodába, istentisztelet után, és vigyék ki a körzetbe a fali naptárakat. Újra hirdetem, hogy december 5 és 7-e között lesz hitmélyítő csendes nap alkalma a gyalui gongvillában, péntek estétől vasárnap délig tartó hitmélyítő lelki programmal. Szeretettel várunk minden érdeklődő testvért ezekre az alkalmakra. Bulgária telepi honlapunkon utána lehet nézni, ott van a részletes program erre az alkalomra vonatkozóan. Megérkezett a Family című folyóirat, valamint az Üzenet című újság, akik megrendelték, hátul az asztalnál átvehetik. Könyveket is lehet vásárolni hátul az asztalnál, régebbi, újabb kiadványok is vannak, és megjelent a jövő évi református könyvnaptár is, 15 lej darabja hátul az asztalnál, az is vásárolható. Egy család keres itt a területünkön lakó család beteg gondozó szemét fizetés ellenében napi 2-3 órára megegyezés szerint, aki ilyen munkát, szolgálatot vállalna, keres ilyen munkát, az majd jelezze nekünk. Örömmel hirdetem, hogy most keresztelés következik, amikor Sós István és Kinga Józsefina gyermekét, Dávid Ákost fogjuk megkeresztelni. Imádkozó szeretettel kérjük Isten áldását kisgyermek életére. Testvérek, most kereszteléshez készülve énekeljük a 255-ös ének első két versét. 255-ös ének így kezdődik: Ó örök Isten, ki atyánk vagy nékünk. Szülőket, keresztülőket, és nyilván a megkeresztelendő kisbabát. Kedves testvérek, hallgassuk meg, hogy miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Írva található ez a Máté evangéliumának 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. És hozzájuk menvén Jézus szólanékik mondván: nékem adatok minden hatalom menjen és földön. Elmennén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetünk. Ámen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves gyülekezet! Ismét egy kisfiút hoztak ide a szülők és keresztszülők Isten színe elé áldást kérni az ő életükre, az ő életére. Ebben az esztendőben ez a 13. keresztelés, és többségben fiúkat kereszteltünk az idén, érdekes ez a jelenség. Ezt a kisfiút is, amit hallottátok a hirdetés rendjén, Dávidnak és Ákosnak is hívják, kettős nevet adtak a szülők neki. Kicsit reflektáljunk megint e két név jelentésére, és lássuk, hogy mit üzen Isten e két név jelentésén keresztül nekünk. Dávidról tudjuk, hogy híres bibliai személy volt. Az Ószövetségben Egyik híres nagy király, Izrael népének második királya volt. Az ő neve azt jelenti, hogy kedvenc, szeretett. Tudom, tudtátok-e ezt, kedves szülők, amikor nem tudtátok? Jó, hogy most megtudjátok, még szerencsé, hogy elhoztátok a kisgyereket ide, mert még így együtt tanulgatunk Istentől. Szeretett és kedvenc. Nyilván gondolhatnánk arra, hogy Dávid, ugye, akinek sok fiú testvére volt, és ő volt a legkisebb, ezt is tudjuk a sorból, lehet, hogy a szülőknek a kedvence volt, mint a legkisebb gyermek a népes családoknak. De azt is tudjuk nagyon jól, hogy Istennek is kedvence volt, kedveltje volt ez a Dávid. Ezért emelte őt pásztor fiú sorból, királyi sorba, és tette meg Izrael első számú emberévé. Hatalmas változást hozott ez az életében annak idején. És lám, amikor elkapta őt is úgymond a becsvágy, és amikor a fejébe szállt a dicsőség, hogy hát ő pásztor gyerekből, egyszerű emberkéből király lett, és emiatt kettős nagy bűnbe esett, utána megalázta őt Isten, és a bűnbánat mélységében helyreállt a lelki egyensúlya, és megtanult, hogy mit jelent királyként is Isten előtt alázatban járni azért, hogy mindvégig Isten kedveltje maradjon. Hogy mindvégig kedves legyen az ő élete Istennek. Pál apostol a korintusiakhoz írt második levélben, az ötödik részben beszél a mi életünk mulandóságától. És nagyon pontosan leírja azt, hogy a mi földi sátorházunk elbomlik egyszer. És éppen ezért, mert tudjuk, hogy elbomlik, és mert azt is tudjuk, hogy miután véget ér földi életünk, van egy mennybeli házunk, amit Isten készít, egy olyan hajlék, ahova ő vár minket, nos ezért, itt a földön, arra igyekszünk, úgy élni igyekszünk, hogy neki kedvesek legyünk. Hogy neki kedvesek legyünk. Hogy az Isten kedveltjei legyünk. Hogy ez a kis Dávid Ákos ne csak a szülők, vagy keresztszülők, vagy nagyszülők kedvence legyen. Majd talán 25 év múlva egy szép kislánynak a kedvenc társa legyen. Hanem legyen Isten kedveltje. Isten kedveltje. És akkor ti is fogtok tudni mindig gyönyörködni benne. Akkor a kibontakozó élete azt fogja bizonyítani, hogy ő is Isten gyermeke. Ugye, hogy az igehirdetésben hallatszott, hogy az Isten fiak sorába majd ő is beállhat, hogy képviselje Krisztust ebben a világban. Az Ákos név nem bibliai név, de annak is van jelentése. Azt jelenti, hogy fehér sólyom. Fehér sólyom. Ugye az a madár, ami felülről szemléli a világot, sólyom perspektívából nézi a lenti dolgokat. Lehet ebben is valami üzenetet felfedezni. A keresztény embernek magasabb perspektíva adatot. Sokszor ilyen kis sziklátó körűek vagyunk, akik csak azt látjuk, hogy hát mit együnk, mivel ruházkodjunk. Ugye Jézus korában is ezzel bajlódtak az emberek. Nem változtunk semmit 2000 év óta. És akkor jön Jézus és azt mondja, hogy nézzetek csak egy kicsit föl. A liliomokra, az égi madarakra. A liliomok nem szőnek, nem fonnak, mégis szebben öltözködnek, mint Salamon király az ő dicsőségében. Vagy nézzetek az égi madarakra. Nem vetnek, nem aratnak, csűrt nem építenek maguknak. Ilyen nevetséges lenne, ugye, ha elkezdenek építeni nagy hatalmas gabona raktárakat a kis madarak. Annál bölcsebbek. Ők úgy is tudnak létezni, hogy nem vetnek, nem aratnak, csűrbe nem takarnak, és azt mondja Jézus, az én mennyei atyám, a ti mennyei atyátok? Eltartja őket. Ez a jézusi perspektíva, ez a felülről való rálátás a dolgokra. Nos hát, jó lenne valahogy ilyen fehér lelkű solymokként, úgymond, megtanulni, úgy repülni, úgy szárnyalni a hit segítségével, hogy ne legyünk földhöz ragadt lények, hanem mi a menny polgáraiként úgymond felülről szemléljük ennek a földi létnek a mulandóságát is, és valami mennyei perspektívában lássuk a földi életünket is. Azt az 50-70-80 esztendőt, ami adatott nekünk. Nos hát, erre tanítgasson titeket, kedves szülők, keresztszülők, akár nagyszülők is, ez a kisgyermek, amikor arra gondoltok, hogy miért éppen Dávidnak és Ákosnak neveztetik őt. Mert hogy Jézus úgy ment a tanítványokhoz, hogy azt mondja nekik, parancsként adja, hogy menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket, és tanítsátok meg őket arra, amit én parancsoltam neki. Amit én parancsoltam nektek. És akkor átélik azt a csodát, ők is, és ti is, hogy veletek vagy világ végezeté. Azaz, mit fog megtanulni ez a kis gyermek? Írni, olvasni, komputerezni ott már óvodás korában, ma már ez divat, ugye? De vajon azon túl meg fogja-e tanulni azt, hogy neki van egy megváltó ura, van egy olyan Krisztusa, aki érte is meghalt a kereszten, érte is feltámadt, hogy legyőzze az ő ős ellenségét alá, és hogy megajándékozza őt örök élettel. Mert ez a végső nagy célja a mi földi létünknek. Ezért született ő erre a világra, hogy ezt felismerje, ezt megtanulja, és hogy készüljön tudatosan ő is az örök életre, mert hogy ez a végső célja a mi földre születésünknek. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, mielőtt a keresztség sákramentumát kiszolgáltatnám, két kérdést teszek előtökbe, amelyekre feleljetek meg hallható szóval. Álljunk fel! Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek a Szent Keresztség által beoltassék a keresztény Anyaszent Egyházba, az Atya, Fiú és Szentlélek Isten közösségébe? Akarjátok-e ezt?
Akarjuk.
Másodszor ígéritek el, hogy ezt a kisgyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd ő maga a Krisztusba vetett hitéről önként tegyen vallást a konfirmáció alkalmával. Ígéritek-e ezt?
Ígérjük.
Gyertek, tegyünk vallást most a mi hitünkről, együtt hangos szóval elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemett. Alászállt a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Istenünk, édesatyánk, hálát adunk neked ezért a kisgyermekért. Köszönjük neked az új élet ajándékát. Köszönjük neked mindazt, amit üzentél nekünk Jézus szavain keresztül a szereztetési igéből. Köszönjük, hogy ez a kisfiú is, Dávid Ákos, a te tanítványoddá lehet, azáltal, hogy szülők, keresztszülők igyekeznek majd őt hitben nevelni, könyörögni és imádkozni érette majd vele, hogy így megismerjen téged, az ő életének ajándékozó Istenét, Krisztusban az ő megváltó urát. Őrizd meg őt, Istenünk, az árvaság fájdalmától és nyomorúságától, segítsd, hogy kibontakozó életével örömére legyen szüleinek, keresztszüleinek, és gazdagodására a te földi anyaszent egyházadnak. Amen. Dávid Ákos
keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Te pedig kisgyermek, növekedjél az Isten és emberek előtti kedvességben, és ajándékoztassál meg majd Isten előtt Krisztus által az örök üdvösséggel. Ámen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Énekeljük záróénekül az előbb megkezdett 255-ös ének első, a harmadik és a negyedik versét. A 255-ös éneknek a harmadik és negyedik versét énekeljük. Isteni lélek, te örök fényesség! Szentlélek Isten közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen.